szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenkit, akinek ma még nem volt elege a terekből. A zárt helyi javítókulcsa fent van a weben, a tárgy honlapján. És a javításról pedig azt tudom mondani, hogy körülbelül egy hét az átfutás, tehát legkorábban jövő pénteken kerülnek fel a webre az eredmények, és a megtekintés pedig azután lesz, húsvét hetében, ha jól számolom. Egyébként izgulok, remélem, hogy jól sikerültek, szerintem én jobban izgulok, mint önök. Na most éppen ezért a mai napra egy lazább anyagot szántam, amely azonban fontos és szerintem érdekes is. Ez pedig az elektromágneses tereknek a numerikus számítása. Arról már beszéltem, hogy manapság a gyakorlatban már nem igen számolunk analitikusan, ott vannak erre a célra a prima szoftverek, többféle elven működő szoftverek, csak hogy ezeket tudni kell használni. Most egy kicsit kétfelől közelítve, mint egy, szeretném bemutatni, hogy hogyan lesz az eddig tárgyalt differenciál egyenletekből és matematikai problémákból egy olyan feladat, amely számítógéppel, egy olyan diszkrét feladat, amely számítógéppel is megoldható. Na most amennyire a térelmélet élesen szétválik az alacsony frekvenciás és a nagy frekvenciás témákra, épp ugyan numerikus módszerek is, hát jellemzően más, vagy többnyire más módszereket használunk alacsony frekvenciás problémák esetében, speciálisan nulla frekvenciás, azaz statikus terek esetében, mint nagy frekvenciás problémáknál. Tehát legyen a cím, numerikus módszerek a térszámításban, és ennek az első része a statikus és stacionárius terek. Úgy gondolom, hogy most már eleget tudnak a térszámításról ahhoz, hogy értékeljék és értsék az itt látható dolgokat. Igaz ugyan, hogy még csak az elektrostatikában és a stacionárius áramlási terekben merültünk el mélyebben, de, mint említettem, még számos más terület analógiában áll ezekkel. Tehát amit itt látnak, az alkalmazható majd legalábbis részben mágneses terek számítására is például. Először egy rövid bevezetőt szeretnék adni, és egyszeres mind osztályozást ezekről a numerikus módszerekről. Nézzük először a célkitűzést. A cél az esetek túlnyomó többségében egy peremérték feladat megoldása. Emlékeztetőül arról van szó, hogy van egy omega tartományunk, ezt eddig V-vel jelöltük, de most hadd térjek át az omegára, amely ezen a területen megszokott, és ennek van egy gamma pereme. Ez nem feltétlenül kétdimenziós tartomány, lehet, vagy az esetek általában háromdimenziós, szeretjük kétdimenziósra egyszerűsíteni, speciális esetekben egydimenziós is lehet. Az omega tartományon azzal van valamilyen parciális differenciál egyenlet, ez írja le a fizikát. Például elektrostatika esetén ez a Laplace phi egyenlő mínusz ρ per epsilon, mondjuk homogén közegre. Tehát csak példaképpen fölírom, hogy mire kell itt gondolni. A gammán pedig peremfeltételt kell megadnunk ahhoz, hogy a megoldás egyértelmű legyen. Például a phi egyenlő f előírással, tehát a potenciál közvetlen előírásával egy úgynevezett Dirichlet feltételt adunk. Ha pedig a dφ per dn mennyiséget, tehát a potenciál normális irányú deriváltját írjuk elő, mondjuk valamilyen g függvénnyel, amely a perem mentén változik, akkor egy Neumann perem feltételről van szó. És valaki feltette a kérdést szerintem az évfolyam gyakorlaton szerdán, hogy hát hogyan is használjuk ezeket a perem feltételeket, és akkor erre azt válaszoltam, hogy amit ennek a tárgynak a keretében tudni kell, az a perem feltételek jelentése. Tehát, hogy mit jelent egy Dirichlet feltétel és mit egy Neumann. Használni ezeket konkrétan még nem kell, de remélem, hogy ezután az óra után már azt is meg fogják érteni, hogy hogyan lehet ezeket használni, mondjuk feladatmegoldásban. A megoldás kulcsa, a numerikus megoldás kulcsa az, hogy az itt látható folytonos problémából egy diszkrét problémát gyártunk. És ezt a műveletet úgy hívjuk, hogy diszkretizálás. Ennek során a parciális differenciál egyenletből algebrai egyenletrendszert kapunk, és egy kicsit bátran előírom, hogy lineáris algebrai egyenletrendszert. Azért merem elérni a lineárist, mert még nem lineáris problémák esetén is különböző linearizálási eljárásokkal, vagy egy olyan iterációval, amelynek egyes lépései lineáris, vagy linearizált egyenletrendszert feltételeznek, jutunk el a megoldáshoz. Tehát még a nem lineáris esetben is tulajdonképpen lineáris algebrai egyenletrendszerek sorozatán keresztül jutunk el a megoldásig. És a lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldására számos hatékony módszerünk van. Itt azonban még néhány speciális tulajdonságot is ki lehet használni, például a mátrixnak az úgynevezett ritka jellegét, tehát a ritka mátrixokra vonatkozó külön eljárásokat. A teljesség igénye nélkül hadd soroljak fel néhány numerikus módszert. Az egyik legegyszerűbb az úgynevezett véges differenciák módszere. Angol rövidítése az FDM, vagy Finite Difference Method. Ennek a programozása viszonylag egyszerű, de nem túl hatékony. Ezzel szemben nagy frekvenciás problémák megoldásánál ennek az időtartománybeli megfelelője egy igen hatékony módszer. Tehát amikor nem csak térben, hanem időben is diszkretizálunk, akkor ennek a megfelelője a Finite Difference Time Domain FDT módszer, amely ott nagyon hatékony. Itt a statikus tereknél van ennél jobb. A másik ilyen módszer a véges elemek módszere, angol rövidítése FEM, Finite Element Method, és bár csak másodiknak említettem, ez az uralkodó módszer, ezt nyugodtan kijelenthetjük a statikus és stacionárius tereknél mindenképpen. Hát itt több szoftvert fel lehetne hozni példának, lehet, hogy hallottak a COMSOL Multiphysics, nevű szoftverről, de hogy ne csak ezt említsem, megemlítem még az ANSYS-t. Egyébként számtalan ilyen szoftver van, számtalan véges elemes szoftver. Ezek fizetős, professzionális szoftverek, azonban van több ingyenes is. És a COMSOL Multiphysics egy általános fizikai modellező szoftver, és sokat mond, tehát lehet vele hőtani problémákat, áramlástant, mechanikát, mindenfélét lehet vele modellezni, plazmafizikát. Sokat mond, hogy ez a multiphysics véges elem alapú. És a kivételes problémákra alkalmaz a véges elem módszeren kívül valami mást. Hát ezért ennyire uralkodó módszer a véges elem manapság. A rendkedvéért még néhány további módszer. A perem elem módszer, angol rövidítése a BEM, tehát Boundary Element Method. Ez egy integrál egyenlet alapú módszer, és említettem a helyettesítő töltéseknél a Momentum módszert, hát ez azzal rokon. Tehát tulajdonképpen egy töltéselrendezést számol ki, egy fiktív helyettesítő töltésrendszert a tartomány felületén, és ez a módszer alapja bizonyos esetekben hatékony. És végül még a véges integrálok módszerét. Kell említenem. Angol rövidítése a FIT, Finite Integration Theory, tehát ez nem a method kaptafát követi. Érdekessége, hogy itt nem potenciálokkal számolnak, hanem a Maxwell egyenleteket közvetlenül diszkretizálják. Egy nagyon érdekes módszer, és ezen alapul a CST vagy CST nevezetű szoftver, amely igen elterjedt, illetve ismert az iparban. Tehát nagyon sokféle módszer van, és tulajdonképpen már az is egy mérnöki feladat, hogy egy adott problémához megtaláljuk a megfelelőt. Hát persze kérdés, hogy ezek a szoftverek mind rendelkezésre állnak-e a számítógépünkön legális formában, nyilván ez is befolyásolja a választást, de egy alkalmas módszerválasztás az sok későbbi gondtól megmenti az embert. Bármilyen elvű szoftvert is, vagy módszert is válasszunk, a munkafolyamat, amit egy mérnökember manapság a térszámításnál végbe visz, a következő. Minden a modellalkotással kezdődik. És az igazat megvalva ebben a tárgyban ebből azért egy kis ízelítőt kapnak. Tudnélik a modellalkotás része, hogy hogyan tudjuk a modell szimmetriáit kihasználni, hogy milyen elhanyagolásokat tudunk tenni, és ez mind-mind mérnöki feladat, és ezt a számítógép nem végzi el helyettünk. Ha megvan a modellalkotás, akkor lehet először a szoftverhez fordulni, és az első művelet, vagy műveletcsoport az előfeldolgozás. Vagy preprocesszálás idegen szóval. Ebbe beletartozik az adatbevitel, a geometria bevitele, tehát nyilván kell egy geometriai modellezés, a fizika bevitele, peremfeltételek bevitelét nem szeretném tovább részletezni, és ide tartozik a diszkretizálás is. Bizonyos esetekben ezt automatikusan megteszi a számítógép, azonban háromdimenziós és úgynevezett nagy feladatoknál, nagy problémáknál, nagy méretű problémáknál, erőforrás igényes problémáknál azért jobb, ha asszisztálunk hozzá. A következő művelet, amit viszont teljes egészében a számítógép végez, ez a számítás. Tehát a lineáris algebrai egyenletrendszer vagy rendszerek felállítása és ezek megoldása, ez emberi közreműködés nélkül történik. Több millió ismeretlennél ez ugyebár nehéz is lenne. Ha megvan az eredmény, akkor jön az utófeldolgozás. Ezt a mérnök végzi a számítógép segítségével. Ide olyan dolgok tartoznak, mint a megjelenítés, tehát a kiszámolt tér vizualizálása. Az adatkivitel. A tér különböző transformációja, hogyha például deriváltat akarunk képezni, vagy ilyesmi. És ezen felül még, ami nagyon fontos, a különböző integrális mennyiségek kiértékelése. Ilyen integrális mennyiség többek között a kapacitás, induktivitás, ellenállás, amikről tanulunk, és amit egy hálózati modellben fel kell használnunk. És ha ez mind megvan, akkor értékelnünk kell, hogy amit a számítógép kiszámolt, az vajon jó-e, használható-e, mennyiben jó, kell-e még finomítani a számításon, és így tovább. És hadd húzzam alá a modellalkotást és az értékelést, mert úgy gondolom, hogy ez még nagyon sokáig mérnöki feladat lesz és emberi feladat lesz, és csak a kettő közötti részben segít a számítógép. Magyarul ugyanúgy, ahogy egy majom tudná nyomogatni a számológép gombját, és valami megjelenne a kijelzőn, csak éppen értelmezhetetlen, hát ugyanígy lehet egy szoftvert is kezelni. Leül az ember, valamit kattintgat menüből, és megjelenik egy színes ábra. Hogy ez jelente valamit, köze van-e a valósághoz, az egyáltalán nem biztos. Egyetlen egy módszert szeretnék részletesen elmondani itt a tárgy keretében, ez pedig a lehető legegyszerűbb véges differenciák módszere a Poisson egyenlet megoldására. Mindezt azért teszem, tényleg néhány soron vagy sorban le lehet vezetni, hogy lássák, hogy hogy is lesz a parciális differenciál egyenletből lineáris algebrai egyenletrendszer. Hogy ne kelljen nagyon általánosan tárgyalni a dolgot, ezért az elektrostatikai sík problémára korlátozódom. Sík probléma az, amelyben egy adott irányban nem változik a tér, meg a geometria sem, tehát semmi nem változik egy adott irányban, és a legtöbb esetben az E tengelyt vesszük fel úgy, hogy ezzel egybeessen, tehát formálisan D per DZ egyenlő nulla. Így egy kétdimenziós feladatot kapunk, fel is rajzolom a kétdimenziós általános tartományt, most ezt omegának nevezem, és most már jelölöm a kétféle peremszakaszt, a megvastagított legyen a gamma D, a vékonyabb a gamma S, bocsánat, gamma N. Feltételezzük, hogy homogén a közeg, tehát epsilon van mindenütt benne, tehát epsilon a permittivitás. Ekkor az omega tartományon a kétdimenziós Laplace-Poisson egyenlet úgy néz ki felbontva, hogy d négyzet phi per dx négyzet plusz d négyzet phi per dy négyzet egyenlő mínusz rho per epsilon. A gamma d peremen Dirichlet feltétel van előírva, phi egyenlő f alakban, ahol az f egy a felületen értelmezett függvény, és ennek változása közvetlenül megadja, tehát ez a függvény közvetlenül megadja ott a potenciált. A gamma n peremen a phi-nek a normális irányú deriváltját írom elő egy g függvény segítségével. A véges differenciák módszerének alapja a négyzethálón való diszkretizálás, vagy négyszöghálón való diszkretizálás. Ezt nem is annyira hálónak nevezzük, mint inkább rácsnak. Tehát diszkretizálás négyzetrácson. Ez nem egy bonyolult dolog. Felrajzolok egy rácsot, hagyjanak viszonylag nagy rácstávolságot, hogy lehessen közé írogatni. Függőlegesen 5 vonalat rajzolok, viszintesen pedig 3 elég lesz. Ez a keresztmetszeti sík, most nem rajzoltam fel a teljes tartományt, hanem ez a tartománynak csak egy kicsiny része. Az X-tengely legyen vízszintes, az Y pedig függőleges, ezek az irányok. Legyen a rácstávolság mindkét irányban H. Ez nem szükségszerű, választhatnék éppenséggel az egyik irányba más rácstávolságot is, sőt, akár változó rácstávolságot is, de ezzel csak az életet bonyolítanám. És a lényeg az, hogy a phi potenciált ebben a módszerben csak a rácspontokban keresem. És ha ismerem a potenciált ezekben a rácspontokban, vagy legalábbis közelítőleg ismerem, akkor bármely köztes pontban valamilyen interpolációval elő tudom állítani a potenciál közelítését. Tehát ha elég sűrű a rács, és ehhez képest viszonylag keveset változik, vagy lassan változik a potenciáltér, akkor ez egy jó közelítés lehet. A rácspontokat indexekkel látom el, vízszintesen futtatom az i-indexet, függőlegesen a k-t. És akkor legyen ebben a pontban a potenciál érték phi i k. Berajzolom a négy közvetlen szomszédot. Értelemszerűen ez itt a phi i plusz 1 k, itt balra a phi i minusz 1 k, fölötte a phi i k plusz 1, és itt alatta phi i k minusz 1. A továbbiakban csak ennek az IK pontnak a környezetét vizsgálom azzal, hogy ez egy teljesen általános pont, tehát nincs kitüntetett helyzete, bármely pontra ugyanezt a vizsgálatot elvégezhetem, és a cél az, hogy valamilyen egyenletet tudjak felírni erre a kis környezetre, ennek az öt pontnak a viszonyára. A lényeg tehát még egyszer az, hogy a folytonosan változó phi xy függvényt egy phi IK két paraméteres diszkrét függvénnyel írom le, ez a helynek diszkrét függvénye, és azt állítom, hogy ha jól számolok, akkor ez közelíti a potenciált az i szer h k szor h helyen. Tehát összefüggést szeretnék felírni egy adott pontra és a környezetére. És ez az összefüggés egy úgynevezett belső rácspont egyenlete lesz. Fejtsük Taylor sorba. A phi függvényt az IK pont körül. Ez egy kétdimenziós Taylor sor, de ugyanúgy kell képezni, mint az egydimenziós. Most amivel foglalkozunk, az még az eredeti folytonos phi függvény, különben ezt nem is tudnánk megtenni. És ha sorba fejtettük, akkor az IK pont beli sor alapján közelítsük a szomszédos rácspontok potenciálját. Ez a következőképpen néz ki. A phi i plusz 1 k potenciál, tehát ennek a potenciálja az IK körüli Taylor sorból kiindulva úgy néz ki, hogy phi i k plusz d phi per dx az IK helyen szorozva a távolsággal, a Taylor sor alappontjától kezdve ez h távolságban van. Ez az első rendű tag. Most jön a másodrendű tag. D négyzet phi per dx négyzet ugyancsak az IK helyen, És itt már a távolság négyzetével szorzunk, ismerik a Taylor sort. És ide egy 1/2-et ne felejtsenek el elé kiírni. Plusz jönne a Taylor sor harmad, negyed, stb. Végtelenedrendű tagja. Nem lesz rá szükség. Ugyanezzel a logikával írjuk most fel a többi pont potenciálját. Az alappontól balra, egyel balra lévő pont potenciálja úgy képezhető a Taylor sorra, hogy phi ik plusz d phi per dx az ik helyen. Azonban most mínusz h-val kell szorozni, hiszen balra mozdultunk. Plusz 1/2 d négyzet phi per dx négyzet az ik helyen. Itt pedig a mínusz h-nak a négyzetét kell vennünk, de az úgyis h négyzet. Magasabb rendű tagokat megint nem írom ki. Ugyanígy az y szerint is sorba fejthetek, és akkor a phi ik plusz 1, az a phi ik plusz d phi per dy az ik helyen véve szorozva h-val, plusz 1/2 d négyzet phi per dy négyzet az ik helyen szorozva h négyzet, plusz magasabb rendű tagok. És az utolsó phi ik minusz 1 egyenlő phi ik plusz d phi per dy ik szorozva mínusz h-val, plusz 1/2 d négyzet phi per dy négyzet ik szorozva mínusz h négyzeten, plusz és így tovább. Adjuk most össze ezt a négy egyenletet. Az egyenlet bal oldalán a négy környező pont potenciáljának az összege szerepel, vagyis phi i plusz 1 k plusz phi i minusz 1 k plusz phi i k plusz 1 plusz phi i k minusz 1 egyenlő. Itt megjelenik a phi i k négyszer, tehát 4 phi i k. Viszont megfigyelhetik, hogy az első rendű tagok pont kiesnek, mert mind a két derivált, parciális derivált szerepel egyszer h, egyszer pedig mínusz h szorzóval. Tehát ezek itt kiesnek az összeadás során. Ezeket pedig, ha összeadogatom, mindegyikből kettő van, tehát az 1/2-et eltüntetem, és akkor itt az szerepel, ha h négyzetet kiemelek, hogy h négyzetszer d négyzet phi per dx négyzet plusz d négyzet phi per dy négyzet. Most persze még össze kellene adogatnom a Taylor sor magasabb rendű tagjait is, de ezt nem teszem meg, azokat elhanyagolom, és egyenlőségjel helyett ide körülbelül egyenlőt írok. A zárójelen belüli kifejezésben felismerhetik a kétdimenziós Laplace operátort a phi-re alkalmazva. Igen ám, de a kiindulási egyenletünk így nézett ki, tehát behelyettesíthetem a mínusz ró per epsilont. Tehát amit itt látnak, ahelyett beírhatom a mínusz ró per epsilont. Igen ám, de ezeket a deriváltakat az ik pontban vettem, tehát itt is így kell helyettesítenem, hogy a ró töltéssűrűség az ik pontban veendő. És akkor talán még éppen ide alá elfér az egyenletnek az átrendezett alakja. Tegyük ugyanis a potenciálokat mind a bal oldalra, a forrásmennyiség pedig kerüljön át a jobbra. Azt kapom, hogy mínusz 4 phi ik plusz, hát most még egyszer kénytelen vagyok leírni, phi i plusz 1 k plusz phi i mínusz 1 k plusz fi i k plusz 1 plusz fi i k minusz 1 egyenlő minusz h négyzet per epsilon szor rho i k. Megvan tehát a belső pontra vonatkozó egyenlet, amely egy belső IK koordinátájú pont potenciálját kapcsolatba hozza a környezetében lévő négy másikkal. Na most az összes belső pontra fel lehet írni egy ilyen egyenletet, és már alakul az egyenletrendszer. Rögtön látszik, hogy akár mekkora is a rács, ebben az egyenletben akkor is csak 5 tag szerepel. És képzeljenek el egy hatalmas nagy együttható mátrixot, több ezer vagy esetleg millió ismeretlennel, amelynek minden sorában csak 5 nem nulla elem van. Az ilyet úgy hívjuk, hogy ritka mátrix. És eléggé tipikus ezeknél a numerikus módszereknél. Az ilyen ritka mátrixú egyenleteket nem csak tárolni egyszerű, de invertálni is. Tehát a ritka mátrixú egyenletek invertálására, vagy ha úgy tetszik, eliminálására, megoldására külön módszerek vannak, speciálisan erre a célra kifejlesztett hatékony módszerek, jóval hatékonyabbak, mint ha a telemátrixra megírt algoritmusokat használnánk. Hát fontos, hogy ez egy úgynevezett ritka mátrix. Na most persze a rács nem csak belső pontokból áll, hanem előbb-utóbb eljutunk a tartomány peremére. Kérdés, hogy a perempontokra milyen egyenletet lehet felírni. Kétféle peremet tárgyalunk. Az egyik az Dirichlet. És az általánosságot nem csorbítva, tegyük fel, hogy egy x irányú határt vizsgálunk, pontosabban az x koordináta szerint ér véget a háló, és ez ne valami általános ferde perem legyen most, hanem y irányú. Csak azért, hogy a peremfeltételt egyszerűen ki lehessen fejezni. Tehát itt van továbbra is a háló. Itt a vége. És ez a megvastagított itt a gamma d perem egy része. És egy ilyen peremre eső pontnak a viszonyait vizsgálom. Legyen ez itt a fi nagy n vesző k pont, ahol a nagy n-nel jelzem, hogy itt a vége a rácsnak. Ha a gamma d peremen elő van írva a potenciál változása egy f függvény segítségével, vagy f függvény formájában, akkor roppant egyszerű erre egyenletet felírni. Fi nk egyenlő fk-val, amit úgy is írhatnék, hogyha most a függvénynek a folytonos alakjára hivatkozom, hogy k szor h-val. Magyarul az f függvénynek azon pontbeli értékével azonosítom a potenciált. Ezt akár felírhatom így, ahogy van egyenlet formájában, de azt is megtehetem, hogy ezt a potenciált kiveszem az ismeretlenek közül, de sokszor ez technikailag bonyolultabb, mintha inkább egy további egyenlet formájában ezt megfogalmazom, ha még oly triviális is ez az egyenlet. Magyarul az Dirichlet peremen lévő perempontra az egyenlet az azt jelenti, hogy előírom a potenciál értékét. Egy picit bonyolultabb, és éppen ezért többféle megoldás is van rá, a Neumann perem. Megint lerajzolom a rácsot ugyanúgy. Legyen ez itt most egy gamma N. Itt a phi NK. De most ahhoz, hogy meg tudjam fogalmazni a Neumann-Perrin feltételt, amely egy normális irányú derivált, ezért szükségem lesz az egyen szomszédos belső pontra. Phi N-1K. És a Neumann-Perrin feltételnek egy megfogalmazása, egy lehetséges megfogalmazása, azért írom ide, hogy például, az a következő. Közelítem a normális irányú deriváltat, phi nk minusz phi n minusz 1k per h alakban. És ez legyen egyenlő az előírt gk-val, azaz a g k-szor h-val. Nyilván lehet jobb közelítést is adni erre a perem szerinti deriváltra, vagy a peremmenti deriváltra, normális irányú deriváltra, de hát ez tűnik a legegyszerűbbnek, ez olyan, mint az előrelépő Euler, tehát ennél nincs egyszerűbb valószínűleg. Igen, hát emlékeztető ugye itt a hárács távolság, tehát ezt használtuk fel. Most a numerikus térszámítás az mindig egy trade-off. Minél sűrűbbre vesszük a hálót, annál pontosabb eredményt kapunk, de annál tovább tart a számítás, és annál több memória kell hozzá. Ugyancsak mérnöki feladat, hogy a szükséges mértékű diszkretizációt belője az ember. A legszofisztikáltabb megoldás az lenne, csak nem minden módszernél egyszerű ennek a megvalósítása, hogy csak oda veszünk föl sűrű rácsosztást, ahol a tér gyorsan változik, vagy ahol bennünket érdekel, és a többi tartományra ritkább is elég. El lehet képzelni, hogy a véges differencia módszernél ez viszonylag nehezen megoldható. Vannak rá mindenféle megoldások. Én inkább ezeket hekkelésnek nevezem, mert hát ezer ötlet van, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de egyik se jó igazán. De mondjuk a véges elem módszernél ezt már egy picit rugalmasabban meg lehet csinálni. Ez volna hát a véges differencia módszer. Hát úgy alakul, vagy úgy áll össze a lineáris algebrai egyenletrendszer, hogy minden belső pontra felírom ezt az egyenletet, és minden határpontra vagy ezt, attól függően, hogy melyik határa esik. És így összeáll egy lineáris algebrai egyenletrendszer, amely hát könnyen belátható, hogy épp annyi független egyenletet tartalmaz, amely, mint ahány ismeretlen van benne. Úgyhogy megoldható, a megoldása egyértelmű, és akkor ilyen módon meghatározható a potenciál. Tehát ez a legegyszerűbb módszer, ha valaki most délután hazamegy és nincs jobb dolga, akkor akár le is programozhatja, és megoldhat vele egy elektrostatikai peremérték feladatot. Ennél körülbelül ezerszer nehezebb lenne ugyanilyen nekibuzdulásból egy véges elem módszert leprogramozni. Éppen ezért a véges elem módszerben nem is mennék bele mélyebben, de azért, hogy nagyjából miről van szó, azt megmutatnám. A véges elem módszernek ezer válfaja van. Én most csak a lehető legegyszerűbbet mutatom be, amelynek alkalmazása egy ilyen kétdimenziós peremérték feladatnál a legcélszerűbbnek tűnik. A tartományt ilyenkor nem rácsra, hanem sokkal inkább hálóra osztom fel. És egy nagyon gyakori választás a háromszög háló. Felosztom a tartományt háromszög alakú elemekre, és amennyire lehet, lekövetem vele a peremgörbe változását. Ez nem mindig sikerül tökéletesen. De lehet egyébként görbevonalú elemeket is használni komolyabb szoftverekben. amelyeknek a határa jobban illeszkedik a peremre, az adott peremre. Ez tehát a háló. Angolul mesh. Alapvető különbség a véges differencia módszerhez képest, hogy itt nem pontonként közelítem a teret, hanem a teljes tartományon valami egyszerű függvénnyel, vagy legalábbis tartományonként egyszerű függvénnyel. Célszerű választás elektrostatikai feladatnál a tartományonként lineáris közelítés. Mit is jelent ez? Kiválasztok találomra egy elemet, legyen ez az omega k. Tehát az omega tartománynak a k-adik eleme egy omega k résztartomány, és egy-egy ilyen résztartományra lineáris közelítést alkalmazok. Hogy kell ezt elképzelni? Alkalmazhatnék magasabb fokút is, és van is ilyen véges elemmódszer. Sőt, akár konstant is, de az nem szokás. A lineáris a legegyszerűbb, amit általában használnak. Ezt a lineáris közelítést úgy kell elképzelni, hogy most felrajzolom valahogy így perspektívikusan az omega k elemet, és úgy kell elképzelni, hogy a vízszintes sík az xy, és függőlegesen felmérem a phi potenciát az egyes tartományokon. A rajzolást segítendő, fölveszem a négy sarokpont, a háromszög három csúcsának potenciál értékét, és ezekre rátéve egy felületet, egy folytonos függvényt kapok. Tehát ez itt az omega k tartomány, és ez pedig a tartományon egy lineáris, a phi-nek egy lineáris közelítése, melynek általános alakja az lehet, hogy ax plusz by plusz c. És hogyha valamilyen módon ki tudom számolni az abc együtthatókat, akkor megvan ez a függvény, és akkor azt mondom, hogy ez a potenciál egy közelítése az adott diszkretizáció mellett. Hogy hogyan lehet ezeket az együtthatókat meghatározni, egyáltalában, hogy mik az ismeretlenek, az messzire vezetne, és ebben nem szeretnék mélyebben belemenni. Csak megemlítem, hogy van egy szabadon választható tárgyunk. Mezőszimuláció. Véges elem módszerrel. VIHVJV35. És ez minden ősszel indul. Ennek a tárgynak a keretében kapnak egy kis terekfejtágítást, megismerkednek a véges elem módszer alapjaival, és utána, hát legalább a fél év harmadában gyakorlati villamosmérnöki problémák megoldásával foglalkozunk. Onnan, hogy tudnélik, hogy lehet a Maxwell egyenletekből kiindulva, vagy legalábbis a potenciára felírt parciális differenciál egyenletből kiindulva egy adott feladatot megoldani. Nem olyan egyszerű, tehát számos esetben trükköket kell alkalmazni, az eredmény értelmezése néha nehézkes, tehát ezzel jól el lehet lenni egy fél éven keresztül. És ami a lényeg, hogy a tárgy teljesítésének feltétele, hogy a hallgató önállóan megoldjon egy általa választott feladatot, vagy egy közösen megbeszélt feladatot, és utána ezt bemutassa a többiek előtt. Tehát én nem mondom, hogy ez egy könnyű kredit, de nem is eszünk már embert ennek a tárgynak a keretében, tehát egy sokkal, hogy is mondjam, barátságosabb tárgy. Tehát akit valamennyire is megfogott a fizika, vagy úgy érzi, hogy a későbbiek folyamán, mint villamosmérnök, közel lesz az úgynevezett fizikai réteghez, legalább egy picit, hát ez néhány szakirányon persze elengedhetetlen, annak bátran merem ajánlani. Hát általában nem szokott csalódást okozni, meg lehet kérdezni korábbi évfolyamokat, hogy mi a véleményük erről. És akkor a szünet után, ami 10 perc, szeretnék egy konkrét probléma megoldását bemutatni. Kollégák, folytatom tovább. Szeretnék egy példát elővezetni, mely egy gyakorlati feladat. Egy úgynevezett mikroszalagvonal vagy mikrostrip hosszegységre eső kapacitását kell kiszámolni. Ezt a számítást a MATLAB PDE Toolbox-szal fogom majd elvégezni, némi előkészítés után. Ez egyébként egy nagyon fapados kis véges elemprogram, de azért, mert gondolom, hogy többeknek megvan a MATLAB, így hozzáférhetnek, és akkor tudják tanulmányozni. A mikroszalagvonal, vagy mikrostrip úgy néz ki, hogy van egy hordozó, ez egy dielektrikum, amelynek az egyik oldala teljes egészében fémmel van bevonva, a másik oldalán pedig egy keskeny csíkban vezető réteg van. Tehát egy dielektrikum egyik oldalán teljes fémezés, másik oldalán pedig egy szalag, egy fémszalag megy végig. A hordozó permittivitása legyen epsilon nullászor epsilon r, e fölött pedig levegő van epsilon nullával. Három adattal szokás jellemezni a mikroszalagvonalat. Az egyik a hordozó D vastagsága, a másik a szalag vevé szélessége, a harmadik pedig a szalag T vastagsága. Konkrét adatokat írnék fel, ez egy Rogers RO 4003C típusú mikroszalagvonal, csak hogy lássák, hogy ilyen van. Jellemzően 1 GHz frekvencián használják, és akkor itt utalnék arra, hogy az a statikus számítás, amit mi el fogunk végezni, az mégiscsak jó lesz a C-vesző paraméter meghatározására. Tehát ez az adat, amit kiszámolunk, ez viszonylag nagy frekvencián is használható. Ez egy 50 ohm hullám impedanciájú mikroszalagvonal, hamarosan a távvezetékeknél tanuljuk majd, hogy mit jelent a Z0. És akkor ennél a mikrostripnél a vevé 1,88 mm, a D 0,81 mm, és a T nem több, mint 17 mikrométer. A hordozó relatív permittivitása 3,38 legyen. Feltételezzük, hogy a szalag hossza jóval nagyobb, mint a keresztmetszeti méretek, tehát hogy ez hosszan megy, és ezért sík problémával közelítjük, azaz d per dz egyenlő nulla. És akkor ebben már a koordinátorrendszer választása is nagyjából benne van. Rajzoljuk le most még egyszer ennek az egésznek a keresztmetszeti képét. Itt van az alsó fémezés, fölötte a hordozó, és itt a szalag. Érdemes a térerőség vonalakat legalább minőségileg felrajzolni arra az esetre, hogyha mondjuk a hátoldali fémezést földeljük, és ehhez képest a szalagot valamilyen feszültségre kapcsoljuk. Nyilván a térerőség vonalak a két fém között helyezkednek el, az egyikről indulnak, másikba érkeznek, merőlegesen, ahogy ennek lennie kell. És a szimmetria miatt, a geometriai szimmetria és a gerjesztés szimmetriája miatt a térerőség vonalak is valahogy az itt látható módon szimmetrikusan helyezkednek el. Tehát azt várjuk, hogy valahogy így néz ki az E-tér. Már rögtön előrevetítem, hogy azért ez az ábra hibás, bár nagyon sokszor így szokták rajzolni, mert hogy az E normális irányú komponensének nem kell folytonosnak lennie, tehát ugrása van, és akkor itt bizony térerőség vonalak tűnhetnek el és keletkezhetnek, majd megnézzük, hogy hogy néz ki valójában. Tehát egyáltalában nem szükséges, hogy ezek a vonalak szépen folytonosan átmenjenek ugyanolyan számban levegőből a dielektrikumba. Jó, de egyelőre nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bizonyos szimmetria fedezhető fel, ahogy utaltam is rá. Tehát ez egy szimmetria. Egy szimmetria sík. Nézzük meg, hogy a potenciára nézve milyen feltétel írható itt elő. Ezen a szimmetria felületen az E normális komponense nulla, mivel hogy párhuzamos az erővonallal. Az E normális egyenlő nullából viszont a d phi per dn egyenlő nulla következik. Tehát ezen a teljes felező síkon egy homogén Neumann feltétel adható meg. És mivel amúgy is szimmetrikus az elrendezés, ezért nyilván csak az egyik felét fogjuk modellezni, mert a másik ugyanúgy néz ki, azt akár utólag is lehet tükrözni. Nézzük, milyen peremfeltételeket lehet még megadni, és akkor itt utalok arra, hogy valahogy zárt tartományt kell kreálnunk ebből a nyitottból, akár mesterségesen. És ez volna a peremfeltételek alkalmazása. Tehát, hogy megpróbálok egy olyan zárt tértartományt létrehozni vagy kijelölni, amelynek a peremére feltételeket tudok előírni. Kézenfekvő például, hogy az alsó földelt lemez potenciálját nullának véve egy phi egyenlő nulla Dirichlet feltétel írható elő. Tehát most már a teljes síkból csak egy sík negyedet kell számolnom. Ez a szimmetria sík az egyik határ, a hátsó lemez, a hátoldali fémezés pedig a másik sík. De hát ez még mindig végtelen nagy. És az a helyzet, hogy néha a véges elemmódszernél és néhány más módszernél az a megoldás, hogy mesterségesen zárjuk le a tartományt. Berajzolom szaggatottal, vagy berajzolok szaggatottal egy ilyen lezárást, egy ilyen mesterséges lezárást, hiszen ott nincsen semmi, ott levegő van, nincs kitüntetett felület. De azt szoktuk mondani, hogyha elég távol választjuk meg ezt a peremet, akkor ott a tér elhanyagolható. Feltételezve, hogy a potenciál a végtelenben nulla, ha elég távol vesszük fel ezt a mesterséges úgynevezett távoli peremet, akkor erre is azt mondhatjuk, hogy nulla a potenciál. Tehát ez egy úgynevezett távoli perem, ahol a phi körülbelül egyenlő phi a végtelenben, ami egyenlő nullával. Na most hozzáteszem, hogy a távoli lezárásnak ez csak egy nagyon speciális és a legegyszerűbb esete. Tehát ennél vannak körmönfontabb megoldások is. Na most, hogy kijelöltük végre a zárt tartományt, akkor definiáljuk a peremérték feladatot, mert majd ezt kell a számítógép számára megadni. Van tehát egy négyzet alakú tartományunk, amelybe berúg innen balról az elektróda. Na most, mivel az elektródán belül nulla a tér, ezt tudjuk előre, ezért az elektródát kizárjuk a modelltartományból. Tehát eleve nem egy kockát rajzolok, hanem egy olyat, amelybe így beleharaptak. Ez volna itt az omega modelltartomány. Bejelölöm a szigetelő levegő határt is. Tehát ez itt az omega. Nézzük először a parciális differenciál egyenletet. Itt a Poisson egyenletnek most nem a Laplace operátoros alakját írnám fel, hanem azt, amelyben a divergencia és a gradiens között ott van az epsilon. Mert ugyanis a felső tartományban a parciális differenciál egyenlet divergencia epsilon nullszor gradiens phi egyenlő nullával. Ugye nincsen tértöltés. Míg a hordozóban ugyanez, csak epsilon nullászor epsilon relatív van. Itt. Tehát formálisan úgy kezeljük, mintha különböző parciális differenciál egyenletek lennének. Jól lehet tudjuk, hogy csak az együttható miatt különböző. Nézzük a következőkben a peremfeltételeket. A szimmetria síkon, amely itt helyezkedik el, a dφ per dn egyenlő nulla homogén Neumann peremfeltételt kell előírnom. A külső tartományon, vagy ezen a külső határon, vagy azért, mert távoli peremről van szó, és ez egy közelítés, vagy azért, mert itt alul egy nulla potenciálú elektródát találunk. A phi egyenlő nulla Dirichlet peremfeltételt fogjuk előírni. És az elején említettem, hogy itt tér úgy alakul ki, hogy a két elektróda között feszültség van. Ezt a feszültséget ugyancsak potenciál formájában tudjuk előírni, és ez egy további Dirichlet feltétel lesz. Tehát az elektródák közé kapcsolt feszültséget egy phi egyenlő U0 Dirichlet feltétellel tudjuk előírni. Tehát ez lesz a gerjesztés. Nem foglalkoztunk még az anyaghatárral, ezt ide kinyilazom. A folytonossági feltételek megfogalmazása potenciállal úgy néz ki, hogy egyrészt a phi legyen folytonos ezen az anyaghatáron, másrészt az epsilon szor dφ per dn legyen folytonos. Ezekről valahogy gondoskodni kell. Szerencsére azonban az a véges elem implementáció, amit itt használni fogunk, az ezeket automatikusan teljesíti. Az első feltételt azért, mert eleve olyan közelítőfüggvényt használunk, amely folytonos, tehát ez nem tud nem teljesülni. A másodikról pedig be lehet látni, hogy a felosztás függvényében aszimptotikusan teljesül, tehát hogyha a háló felosztást minden határon túl csökkentjük, akkor pontosan teljesül. Azonban már a gyakorlatban alkalmazott sűrűségű hálókra is nagyon jó közelítéssel teljesül, tehát a lényeg az, hogy az anyaghatárok közötti folytonossággal nem kell foglalkozni. Az automatikusan működni fog. Ezzel már eleget mondtunk ahhoz a szoftvernek, hogy kiszámítsa a teret. Szimetria feltételek, peremfeltételek, parciális differenciál egyenletek, ezt meg tudja oldani a számítógép, ebben az esetben majd véges elem módszerrel. Azonban az eredeti feladat a hosszegységre eső kapacitás meghatározása. Nézzük, hogy ehhez mi kell. Említettem annak idején, hogy a kapacitást nagyon sokszor nem feszültségből és töltésből érdemes számolni, hanem energiából. Föl is írtam a kapacitás formuláját. Kétszer VV elektromos per U0 négyzet. Tehát az energia a feszültség négyzetével arányos, és ebből a formulából megvan a kapacitás. A hosszegységre eső kapacitás, a C vesző, az a C per L. Az elektromos tér energiáját pedig integrállal tudjuk kiszámolni, ez a legegyszerűbben 1/2 integrál epsilon E négyzet dv alakban tehető majd meg, ahol azért figyelembe kell vennünk, hogy különböző epsilont használjunk a hordozóban, meg a levegőben. Ezek szerint tehát a C vesző mennyiség, amelyre kíváncsiak vagyunk, úgy számolható, hogy 2 per U0 négyzet L szorozva 1/2-szer, szorozva 2-szer, és ide azért tettem be a 2-es szorzót, mert eleve csak a modellnek, a szalagvonalnak a felét modellezzük, tehát a teljes szalagvonalhoz nyilván 2-szer akkor energia tartozik. Integrál az omega modelltartományra, epsilonszor gradiens phi abszolút érték négyzet, ez a térerősség négyzet ugyebár, szorozva L-szer d omega. Hát ne felejtsük el, hogy kétdimenziós a modelltartományunk. A térfogati integrált úgy kapjuk, hogy egy felület részre vesszük az integrált, és megszorozzuk a hossz mentén egy L hosszúsággal, de hát ahogy ez várható, az L-lel egyszerűsíteni lehet. Tehát a hosszegységre eső mennyiségek azok közvetlenül ebből a kétdimenziós keresztmetszetből számolhatók. Talán annyit jegyezzenek meg, hogy utóbb is értsék, hogy miért van ez itt, hogy ez a szimmetria miatt. Hogy tudnilik a tükörképet is figyelembe kell venni. Mivel az U négyzettel osztani kell a végén, tehát amikor kiszámoltuk a potenciált, akkor ezt az integrált ki kell értékelni, beszorozni az állandókkal és elosztani a feszültség négyzetével. Mivel lineáris a feladat, ezért olyan feszültségértéket célszerű választani, amivel egyszerű osztani. Ezért célszerűen U0 egyenlő 1 voltot szokás, mert akkor nem kell vele osztani. És akkor most nézzük, hogy hogy néz ki ennek a számítása a gyakorlatban. Meglátják, és ez általában igaz, vagy szinte mindig, hogy a modellalkotás több időt vesz igénybe, mint maga a számítás. Tehát elindítom a legális MATLAB-ot. Ez a PDF Dropbox egyébként mindegyikben benne van, és semmit nem fejlesztenek rajta. Tehát évek múlnak el, a 2006-os MATLAB-ban tök ugyanez a PDF Dropbox volt benne, de ennek egyébként története van. És hát azért, hogy meglegyen a többi fájl, bár újra rajzolom inkább. Itt vannak a fájlok, ha esetleg nem jönne össze a dolog, de összefog. Így néz ki a PDF Toolbox. Egy kétdimenziós tartományt kapunk, amelyben rajzolgathatunk. A fájlokat egyébként fel fogom tenni majd a webre, úgyhogy lehet vele tovább játszani. Most beállítok egy modellezési tartományt. Azt nem mondtam, vagy nem írtam fel, hogy ezt megfelelően szélesre és nagyra vesszük. Ha megnézik az eredeti adatokat, akkor egy ilyen 5x5 mm-es keresztmetszet az elég lesz a modellezéshez. Közelítésnek mindenképpen jó. Tehát felveszem, hogy a modelltartományom, vagy legalábbis a rajzolási tartományom ekkora. És akkor berajzolok egy hordozót. Az alsó elektróda nincs benne a modelltartományban, mert az fém. Ez persze most nem akkora, de hogyha duplán kattintok, akkor módosíthatom az adatokat. Tehát ennek ugyebár a magasságát kell módosítanom, amely 0,81. Ez lesz a hordozó. És a következőleg berajzolom legalább úgy nagyjából a szalagot, de hát ez 17 mikrométer vastag mindössze, úgyhogy ez így nehéz is lenne. Ráhelyezem a hordozóra. A szélessége 1,88 mm-nek a fele. Ezt ide beírom. És a magassága 17×10⁻⁶. És ott van rajta, egészen pici. És hát a levegőt is bele kell foglalnom a modelltartományba, ezért rajzolok egy befoglaló négyzetet. És ez így mind megvan. Ennek az elektródának, a felső elektródának, tehát a szalag felének a kivágását az itt látható halmaz művelettel tudom elintézni. Képezem az R1 és az SQ1 unióját, és ebből kivonom az R2-t. Menüből kiválasztom az elektrostatikát, látják, hogy azért olyan túl nagy választék nincsen, tehát hogyha nem fér bele, akkor magamnak kell a PDA együtthatókat megadni, de ez egy más kérdés, azért elég jól lehet használni. És akkor itt látszik a modelltartományom, itt van a levegő és hordozó határ, levegő és műanyag szigetelő határ, és itt lóg be ez az egész vékony valami. Itt kell megadni a perem feltételeket, vagyis vagy Neumannt, vagy Dirichletet. Intézzük el először a szimmetria felületen érvényes homogén Neumannt. Most én kijelölöm ezt a két felületrészt, duplán kattintva megnyílik a perem feltételek menüje, és itt segítségnek, itt látható segítségként, hogy a V potenciálra, itt nem phi-vel jelöli, hanem V-vel, ezt az egyenletet írja elő, hogyha H értéke 1, akkor R helyébe közvetlenül be tudom írni a potenciált. De most nem Dirichlet feltételem van, hanem Neumann, úgyhogy hiába is beszélek. Ha Neumannra átváltok, akkor egy viszonylag bonyolult formula jelenik meg, de belátható, hogy a G egyenlő 0, Q egyenlő 0 paraméterekkel, ez éppen a homogén Neumann perem feltételben megy át. Most ezzel ne töltsük az időt. A MATLAB mindig felvesz alapértelmezett egyenletet és peremfeltételt, és nála az alapértelmezés a homogén Dirichlet, tehát a nulla Dirichlet feltétel. Most itt megnyitottam találomra a felső peremet, és itt látszik, hogy H egyenlő 1, R egyenlő 0, ez éppen a V egyenlő 0 Dirichlet peremfeltételnek felel meg, és ezekre a külső peremekre, erre a három oldalra ez nekem jó is lesz. Amire nem jó, ez a belógó elektróda, mert oda 1 voltot szeretnék megadni. És ezt meg tudjam adni, ezért felnagyítom a tartományt. És megpróbálom kijelölni a perem szakaszokat. Sikerült mind a hármat. Dupla katt, Dirichlet feltétel, és az R helyébe beírok egyet. Ez éppen a V egyenlő 1 Dirichlet perem feltétel. A következő lépés a parciális differenciál egyenlet előírása. Átlépek ebbe a PDE módba, és akkor arra a két tartományra, résztartományra, amelyet itt a modelltérben találunk, vagy a modelltartományon találunk, meg lehet adni a parciális differenciál egyenletet, amelynek a sablonja itt látható fönn, ez az elektrostatika Poisson egyenlet sablonja, és ebben mindössze az epsilont és a ρ töltéssűrűséget tudom változtatni. Tehát itt van fönt a szamárvezető, ez az egyenlet, ebben az a ebből az eltérerősséget majd a mínusz gradiens V adja, és a V az elektromos skalár potenciál. Mivel tértöltésem nincs, ezért ezt nullázom, és mivel most a levegő tartományáról van szó, ezért ide beírom az epsilon nullát. A szoftver annyira fapados, hogy még az epsilon nulla sincs benne, ezt is fejből kell tudnom. Az alsó tartományon ugyancsak kinullázom a tértöltést, és az epsilonhoz beírom az epsilon relatív szor epsilon nullát, tehát a 3,38-szor 8,85-szor 10 a mínusz 12-ent. Tehát megvan a differenciál egyenlet, megvan a peremfeltétel, elvileg számolható a feladat, most jön a diszkretizálás. MATLAB PDE Toolboxban a legegyszerűbb az, hogyha létrehozunk egy úgynevezett kiindulási hálót, ez egy háromszög háló, és aztán ezt igény szerint finomítjuk ezzel a gombbal. Én most kettőt finomítottam, egyébként kétdimenziós problémánál szinte semmi nem drága a mai számítógépekkel, tehát akármilyen sűrű hálót használhatok, 3D-ben azért ez nem igaz, tehát ott hirtelen nagyon, nagyon spórolni kell, nagyon takarékoskodni kell. És ezzel készen is vagyunk, meg kell nyomni az egyenlőség gombot, és kb. Ennyi idő alatt meg is van a megoldás. Amit itt látnak, az az elektromos skalár potenciál színekkel ábrázolva, és minőségileg helyes, ha megnézzük a színskálát, amely 0-tól 1-ig van skálázva, itt a kulcs, hogy színekkel ábrázoljuk a teret, itt belül 1 volt, környékén van, itt kívül 0, és bárhova rákattintunk, akkor alul megjelenik a potenciál érték az adott pontban, tehát elvileg így még ki is értékelhetnénk az ábrát. Hát persze ez nem egy szokványos ábrázolási mód, nehezen értékelhető és értelmezhető, ezért még ebben az egyszerű programban is számtalan ábrázolási lehetőség van. Hát mindenek előtt térjünk át a potenciáloknál a vonalas ábrára, potenciálvonalakra, és ezen kívül még ábrázoljuk az elektromos teret nyilakkal. És válaszunk egy másik színskálát, amelyben szerintem jobban látszanak a dolgok, és nézzük meg, hogy mit kapunk. Ezek itt az ekvipotenciális vonalak, és közben nyilakkal ábrázoljuk a térerősséget. Persze az is lehetne, hogyha a térerősség érdekel bennünket, hogy ennek az abszolút értékét ábrázoljuk. Kikapcsolom a nyilakat, nem, hagyom bekapcsolva. Kikapcsolom a kontúrvonalakat, bekapcsolom a színeket, és átváltok az elektromos térerősségre. És mivel a színek úgyis mutatják a térerősség nagyságát, ezért azt mondom, hogy a nyilak viszont legyenek azonos hosszúságúak, hogy így az irányt jobban lássam. És a színskálát átteszem, ez esetben erre a jetre, mert jobban értékelhető az ábra. Hát nem nagyon értékelhető az ábra, mert igazából itt a belső élen úgynevezett szingularitás van, nagyon magas a térerősségérték, elméletileg végtelen, egy végtelen éles saroknál, tehát itt a színek olyan nagyon sokat nem segítenek, de legalább a nyílfolyamot látjuk, és ebből le tudjuk követni a térerősség vonalakat. Érdekes módon a térerősség vonalak ábrázolása sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Ezért én előre elkészítettem erre a célra ábrákat. Ehhez az úgynevezett duális problémát kell megoldani, nem szeretnék belemenni a részletekbe, elég nehézkes a vonalak ábrázolása legalábbis egy fapados programban. Most nem tudom, hogy mennyire látszik, így kivetítve, jól látszik. Amit itt látnak, ezek nem az E vonalak, hanem a D vonalak. Mivel a D normális komponense folytonosan halad át, ezért ezek a vonalok olyanok, mint amilyennek a térerősség vonalakat ábrázoltam. Az, hogy ez itt visszafele görbül, ez azért van, mert itt egy közelítő peremfeltételt adtam meg, egy távoli peremfeltételt, amely nem egészen korrekt, tehát ennek a vonalnak igazából így hosszú távon vissza kellene görbülnie, de ettől most tekintsünk el. Itt az elektróda környékén ez egy nagyon jó közelítés a térre. Nézzük az E vonalakat. Ezt még nehezebb ábrázolni. A lényeg az, hogy a levegőben és a dielektrikumban különböző számú vonal van. Itt az epsilon relatív miatt leesik a térerősség belül, tehát gondoljanak bele, hogy ha D azonos marad, akkor epsilonnal való osztás után itt kisebb lesz az E, és itt megritkulnak a térerősség vonalak. Tehát figyeljék meg, hogy itt több vonal akarna belépni, de itt a dielektrikumon belül ritkában vannak az E vonalak. Tehát így néz ki a mikroszalagvonal térábrája. De bennünket eredetileg nem ez a térábra érdekelt, bár hát szép a maga nemében, hanem a kapacitás. A kapacitás számítására és integrálok kiértékelésére sajnos itt a PDE Toolboxban nincs lehetőség közvetlenül, viszont az az előnye, hogy összeköttetésben áll a MATLABbal, és amit MATLABban programozni tudunk, az mind kiszámolható. Az a módja ennek, hogy exportáljuk a háló adatait, vagyis a háló geometriáját. Itt bizonyos struktúrákban, valójában mátrixokban, illetve tömbökben lesz exportálva a háló geometriája, és exportáljuk a megoldást is. Ez a megoldás nem más, mint a háromszög csomópontjaiban a potenciálérték. És ebben nem akarok mélyebben belemenni. Ha visszatérünk a MATLAB parancsori környezetébe, a MATLAB konzolra, akkor itt látjuk az adatmezőben megjelenni az exportált geometriát a PTE változókba, és a feszültséget, illetve a csomóponti potenciál értékeket az U változóba. És innen leszűrhető, hogy a hálónk 6471 pontból áll, és igazából ebből a T adatstruktúrából pedig az látszik, hogy 12000 elemből, 12000 háromszögből. Ez nem olyan sok. A kapacitás számítása ezek után több lépésben történik. A potenciálból elő kell állítanunk a térerősséget, vagyis a potenciál gradiensét. Meg kell szoroznunk az adott epsilonnal, vigyázva arra, hogy a két tartományon különböző az epsilon, és integrálnunk kell közelítőleg. Az integrálás úgy fog történni, hogy kiszámoljuk az egyes háromszögek területét, és az adott háromszögön értelmezett átlag értékkel megszorozzuk a háromszög területét, és ezeket összeadjuk. Tehát az integrál helyett egy közelítő összeget fogunk számolni, és utána még az állandókkal beszorzunk. Ezt előre megírtam egy MATLAB scriptben, amit most egészen röviden végig tudunk követni. Mindenféle állandók definiálása után itt történik a gradiens számítása, ahol a mínusz U-nak számoljuk a gradiensét, és ebből megkapjuk az EX, EY komponenseket. Tehát a mínusz gradiens U helyett azt mondjuk, hogy gradiens mínusz U, ami ugyanazt jelenti. Ebből kiszámoljuk az abszolút értéket, tehát a térerősség abszolút értékét. Ezek után kiszámoljuk a háromszögek területeit. Ezek után kitaláljuk azt, hogy mely háromszögek esnek a levegő, és melyek a dielektrikum tartományára. És a levegő meg a dielektrikum háromszögeit feltöltjük az epsilon nulla, illetve az epsilon nullászor epsilon relatív értékekkel. És a tulajdonképpen integrálás itt történik ezzel a sum közelítő összeggel, háromszög terület, térerőség négyzet és az adott háromszögön érvényes epsilon. Ennyi az egész. És utána beszorzunk az állandókkal, osztunk és megkapjuk a hosszegységre eső kapacitást. Tulajdonképpen azt a formulát valósítottuk meg egy közelítő összeggel. Most nagyon fontos, hogy ellenőrizni tudjuk az eredményt. Ennek egyik eszköze, hogy veszünk valami ehhez közel álló, analitikusan számolható konstrukciót. A mikroszalag vonalról elsőre talán a síkkondenzátor jut eszünkbe, amelynek az egyik remeze hát jóval nagyobb, mint a másik, de mégis valami nagyságrendi becslést kaphatunk egy olyan síkkondenzátorra, amely két ilyen méretű szalagból áll, és egységnyi hosszat veszünk, tehát hosszegységre első kapacitást számolunk. Ez legalább nagyságrendileg megmondja, hogy itt pikofaradokra kell gondolni méterenként, vagy nanofaradokra, vagy mikrofaradra, egyáltalán nem mindegy. És erre ez a közelítés jó. Futtatom is a scriptet, és itt megjelent. Azt látjuk, hogy a matlabos számításból 111,08 pikofarad per méter jött ki, míg egy ilyesmi méretű síkkondenzátor hosszegységre eső kapacitása 69,43, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyságrendileg helyes a becslés. Ennél azonban tovább is lehet menni az ellenőrzésben a következőképpen. Térjünk vissza a PDE Toolboxba, és sűrítsük a hálót. Oldjuk meg a problémát, ez se tartott sokkal tovább. Majd exportáljuk az újabb hálót, írjuk fel a régi értékeket, valamint exportáljuk a megoldást is, ugyancsak felülírva a korábbi értéket. Figyeljék meg, hogy most az adatmezőben a T változó mérete 25.594, nem, bocsánat, 50.000. Tehát 50.000 véges elemünk van, és 25.500 ismeretlenünk. Tehát egy viszonylag nagy ismeretlen szám, de ritka matrixban ez nem nagyon, ez meg se kottyan a MATLAB-nak. Hajtsuk végre még egyszer a kapacitást, vagy kapacitás számítást. Figyeljék meg, hogy a hosszegységre első kapacitás a kétszer olyan sűrű háló esetében sem változott jelentősen, csak a második tizedesben lett egy kicsiny eltérés. Tehát az előbbi értékünk is viszonylag pontos volt. És általában azt lehet tudni, hogy az ilyen integrális mennyiségek nagyon gyorsan konvergálnak numerikusan, tehát a kapacitást meg ilyesmit számol az ember, akkor ezt viszonylag ritka hálón is könnyen megkapja. Nem ez a helyzet akkor, ha például a maximális térerősségre kíváncsi az ember. Ez sokkal lassabban konvergál, és hogy ennek minél pontosabb értékét megkapja az ember, ehhez valóban szükséges, hogy legalább az adott zónában pontos legyen a megoldás. Itt most egyenletesen sűrítettem be a hálót, és látható, hogy ezen a tartományon, itt a levegőben tulajdonképpen túlságosan sűrű, feleslegesen sűrű a háló. Létezik azonban egy olyan eljárás, adaptív hálógenerálásnak nevezik, amely a megoldás során egy ritka hálóból kiindulva úgy finomítja a hálót, hogy az tényleg csak ott legyen sűrű, ahol az fontos. És ezer ilyen trükk van még a véges elem módszerben, tehát erről tényleg akár egy egész fél évet lehet beszélni, de még többet is. Szerintem talán a gépészeknél még ennél is többet foglalkoznak vele, hiszen ott ez fontosabb és bonyolultabb módszer. Azt nem mondom, hogy fontosabb, de mindenképpen bonyolultabb. Én itt csak egy ízelítőt szerettem volna adni a numerikus módszerekből, és most így a végén elmondanám, hogy ez nem képezi a számonkérés részét, tehát akár az egészet csillagozhattam volna az elejétől fogva, csak akkor talán nem figyeltek volna annyira. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és jövő kedden találkozunk, amikor a mágneses terekről fogok már beszélni.